Jó napot, jó estét kívánok! Sályi András vagyok. Ultrakönnyű buszcsalád, napelemes tetőcseréprendszer, vagy konténer, ami összecsukható, miután kipakoltak belőle. Ezek mind díjnyertesek, a Magyar Innovációs Szövetség díjátadóján nem olyan régen kapták a kitüntetést. Szeretettel köszöntöm vendégemet, Birkner Zoltánt, a Magyar Innovációs Szövetség társelnökét. Köszönöm, hogy itt van.
Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit.
Amiket mondtam, azok példák. De az én kérdésem igazán a következő. Mondjuk itt van ez az ultrakönnyű autóbuszcsalád, ami egy, uszkve másfél tonnával könnyebb, mint a hasonló autóbuszok. De én mégis Budapest utcáin járva a nagy nemzetközi cégek buszait látom, és nem ezt a márkát. Ez hogy van?
Pedig most szerencsére egy nagyon pozitív dolgot tudok mondani. A Volán busz megállapodott Quartex Kühne csoporttal, aki a Credo buszt gyártja, aki egyébként a nagydíjas lett.
Nagydíjas.
És azt hiszem, hogy 1000 darabos megrendelést kaptak talán pont most, és ebből már az első 300-at, vagy talán már az első 500-at is, ha jól emlékszem, le is gyártották. Tehát az történik ma Magyarországon, hogy nyilván nem csak ők, mert azért ez egy, nem tudom, 10 000 fölötti buszról van szó, és nyilván ennek a lecserélése az egy 10 éves folyamat, de ez azt jelenti, hogy egyébként ma Magyarországon a Volán busz részben magyar gyártókkal állapodott meg a Volán busz teljes lecserélésére.
És a nemzetközi szintér? Tehát értem, ez a bázis. Magyarországon rendeltek buszt, örülünk neki. Elképzelhető, hogy akkor a szomszédországokban, vagy esetleg Németországban a nem tudom melyik városi cég majd ilyen autóbuszokat rendel?
Hát adja jó Isten, hogy így legyen. És akkor most nem akarom elviccelni egyébként a dolgot, mert ez pontosan emlékszem még arra az időszakra, amikor 2018-ban azzal foglalkoztunk Palkovics miniszter úr vezetésével, hogy hogyan lehetne a magyar buszgyártást még jobban megerősíteni. Egyébként akkor a fő cél az az volt, hogy jussunk el oda, hogy legalább a hazai igényeket tudjuk kielégíteni. És azt gondolom, hogy most egészen közel vagyunk hozzá, nem tudom biztosan, de azt érzem, hogy egészen közel vagyunk hozzá, és hogyha ez a fajta technológiai fejlődés, vagy gyártás technológiai fejlődés tovább megy Magyarországon, akkor valószínűleg képesek leszünk mondjuk a környéknek is a buszellátás részben magunkra vállalni.
Mert én arra gondoltam, és akkor befejezem ezt a busztörténetet, hogyha egy autóbusz egy tonnával könnyebb, mint a versenytársak, és én nem tudom hány tonna egy busz, mondjuk 10 körülbelül, hogy akkor az komoly üzemanyag megtakarítást jelent, és pláne az elektromos buszoknál, ahol az a kérdés, hogy hány kilométer, tehát ez egy olyan előny, amit elméletileg ki kell tudni használni.
Így is van egyébként, tehát azt gondolom, hogy pont bent ültem abban a bizottságban, ugye, aki kiválasztotta a díjazottakat. És azt kell mondjam, hogy nagyon-nagyon komoly vita folyt egyébként arról, hogy melyik cég kapja milyen típusú díjat. És pont a nagy díjnál két dolog versenyzett egymással. Egy nagy egészségiparhoz köthető, de jóval kisebb vállalatnak a fantasztikus teljesítménye, vagy az egész magyar iparnak egyfajta szimbóluma, és ez lett tulajdonképpen a döntés, ami lehet, hogy annyira sok innováció nincs, mert mondjuk a motorban nincs innováció, lehet, hogy a futóműben nincs innováció, lehet, hogy de a busz egészét tekintve, és a technológiát tekintve mégis egy magyar fejlesztés, és ugye ultra könnyű a teherhordó rész, aminek az eredménye, az a következménye, amit mondott, hogy több ember tud felszállni, távolabb tud elmenni, és jóval kisebb üzemanyag fogyasztással, vagy elektromos áramigényel, vagy akkumulátor igényel képes ugyanazt a teljesítményt leadni, mint egy ugyanekkora, de mondjuk nehezebb busz. És egyébként ez összességében környezetszennyezési, úthasználati, útelhasználási szempontból is sokkal-sokkal jobbnak tekinthető.
Hogyha ugyanezeket a kérdéseket teszem fel, mondjuk az összecsukható konténer kapcsán, ugye az a helyzet, hogy jönnek Kínából a konténerek teli, aztán mennek vissza üresen. Vagy ugyanezt a kérdést teszem fel a napelemes tetőcseréprendszer kapcsán, ahol megint az a kérdés, az a helyzet, hogy jön a napelem, fölrakjuk a tetőre, a kész tetőre. Hogy mi kell ahhoz, hogy ezek a dolgok, ezek úgy elterjedjenek széles körben, a Európában, vagy a nagyvilágban.
Egy picit most hasonló dolgot érzek, mint amit mondjuk a magyar borok kapcsán tudunk megfogalmazni, hogy nem elég nagy a termőterület ahhoz, hogy a magyar borok nagyon sok helyre jussanak. Ugye Magyarországnak nagyon jók a múltbeli ipari képességei, de azért ma már a világpiac olyan brutális méretűvé vált, akár egy-egy ágazaton belül, hogy ma nem nagyon látok olyan területet egyébként, vagy csak nagyon specializáltakat, ahol egy magyar cég képes azt a tömegtermelést előállítani egyébként, amivel mondjuk ki tudná szolgálni az egész világot. Ugye most a tetőcserép, a Korkomszi nevű cégről van szó, az egy nagyon jó veszprémi cég egyébként, úgyhogy büszkén mondom. A magyar piac mellett a német piacra is egyébként termelést termelt, és úgy, hogy egyébként azért ma a nagy kihívás az, hogy a kínaiakkal szemben van egyáltalán európai gyártó, aki képes ezt a dolgot megtenni. És akkor ugye azt kérdezte András, hogy mi kell hozzá?
Mi kell?
Fejlesztőmérnök, elég sok, bátor menedzser, fejlesztőmérnök és tőke. És például ennél a cégnél egészen konkrétan tudom, hogy mind a három jelen volt.
És akkor a következő kérdés az, mi kell ahhoz, hogy egy ország az innovációban élen járjon? És akkor mindig mondom, hogy Svájc, amiről senki nem gondolná, hogy ez egy ilyen innovatív ország, de mégis az első három között van talán, vagy legalábbis hosszú évekig ott volt. Tehát mi kell ahhoz? Azt mondják, hogy a gazdaságban az a kulcs, az innováció. Mi kell ahhoz, hogy a gazdaságban ez úgy szélesen elterjedjen?
Érdekes most ez a kérdés. Most gondolkozom, kétféle megközelítés van a fejemben. Az egyik, hogyha valakinek valamiből nagyon sok van. Most Kínát tudom idehozni, aki ugye elképesztő módon zárkózik fel, veszi át az irányítást az innováció területén a világban. Elképesztő mennyiségű okos ember erőforrással rendelkezik. Tehát jól felépítette az oktatási
sokan
rendszerét.
Vannak.
Igen, de hogy sok okos jó munkavállalója van. Ez is fontos, mert nem csak sokan vannak, hanem egyre magasabb színvonalak. Most akkor jön Svájc, mert ez a B, szerintem mi is a B kategóriába tartozunk.
Hát és nem, ilyen, és nem ilyen, a milliárd, igen.
És ilyen Izrael is, ahol kevés az erőforrás, és akkor valamilyen specializáció kell, lehetőleg kevés nyersanyag, és magas hozzáadott. Lásd, gyógyszeripar, az pont ilyen. És egyébként Magyarországnak is, ha most megnézzük az innovációs teljesítményt, akkor pont a gyógyszeripar, az egészségipar az, amiben nem a fizikai anyag dönti el a siker lényegét, hanem a szellemi képesség dönti el a siker lényegét. Hogy szerintem nekünk ezeken a területeken van igazából nagy lehetőségünk, és Izrael ugyanez. Mindaz, ami a hadipari képessége fejlesztése mellett kiburul, még létrejön, ugye az adja az egész innovációs környezetet ma Izraelben.
De ha még mindig ott tartok, hogy mi kell ahhoz, és én mindig azt mondom, cáfoljon meg, ha nem így van, hogy az ember. Ez így stimmel?
Abszolút, teli találat.
Na jó, de ott vagyok én, vagy ott van bárki, dolgozik egy cégnél, és olyan jól megvan. Most mi ösztönzi arra, hogy ő kitalálja azt, hogy ottan a dolgok máshogy menjenek?
Ez olyan furcsa embertípus, mert ugye ugyanezt a kérdést feltetjük, hogy miért történik az, hogy valakiből olimpikon lesz és olimpiai győztes. Tehát mi az a gén, ami kell ahhoz, hogy valakiből mondjuk a sok ezer vagy sok százer úszóból ki lesz az egy, aki az olimpiai versenyszámot meg fogja nyerni. Szóval valójában azt gondolom, hogy az innovációnál is két dolog biztosan igaz, hogy 10 emberből egy olyan van, aki izgatott lelkű, állandóan változás szerető, kereső, és akkor most jön a mi dolgunk, mert szerintem ez a kulcs, hogy a maradék 9-ből még legalább 3-4-nek hozzuk meg a kedvét ahhoz, hogy legalább a lépésről lépésre zajló fejlesztésben szívesen vegyen részt. Mert ugye az innovációnak az két nagy megközelítése van. Van ez a forradalmi, akkor valami hirtelen nagyon-nagyon durran, és van az inkrementális, a lassú lépésenként logikus, mérnöki fejlesztésekkel létrehozott valami. És tulajdonképpen azt gondolom, hogy mind a kettőhöz kell ember. És mind a kettőnél egyébként, és ezt jól megfogalmazta az András, az ember a kulcs. Ja, meg úgy mellékesen utána, mert ugye Mitől lesz a magyar ipar még sikeresebb? Hát attól, hogyha az ilyen típusú termékeknek mondjuk a piacra jutási képessége javul. Vagy ha mondjuk valaki nagyon okos, fejlesztő típusú egyetemi ember, akkor olyan környezet jöjjön létre az egyetemen, ahol az üzlettel ne neki kelljen foglalkozni, de az természetes legyen, hogy van, és aztán ebből majd üzletet lehet csinálni. Tehát van egyfajta kultúra, ami szükséges ez, és azért mondjuk ki, hogy viszonylag sok pénz is kell hozzá. Mert a kockázat azért a kutatás, fejlesztés és innováció területén, az mindig valahogy úgy néz ki, hogy van 10 ötlet, vagy 10 dolog, amiben beleállunk tudományosan és vagy innovatív megközelítéssel, és abból minden bizonnyal egy jut el addig, hogy abból lesz valami. Na, de azt a 9-et valakinek ki kell fizetni.
Mond példát arra, hogy mi volt az utóbbi évek legkedvesebb innovációja a számára? Tehát amire azt mondja, hogy ez állt legközelebb a szívemhez valamiért.
Hú, most ilyet nehéz nem tudom. Kérdés. Nem tudok ilyet mondani, mert nekem most a szívemhez a fiatalok állnak a legközelebb. Tehát nagyszerű volt a díjátadó. Nagyon sok mindent megváltoztattunk a díjátadóban, mert nagyon büszkék vagyunk. A Magyar Innovációs Szövetség szerintem...
Egy héttel ezelőtt történt.
Igen, egy héttel ezelőtt. Szerintem fantasztikusan megújított mindent maga körül. Milyen jó, nem? Hogy van a Magyar Innovációs Szövetség 35 éve, és most mindenét, amilyen volt eddig, és nagyon szeretett, azt megújította, és felskálázta, és sokkal nagyobb lett. Tehát például az már nagyszerű érzés volt, hogy 91 cég pályázott, jutott el oda, hogy beadta végül a pályázatát az innovációs nagydíjra. Ez soha nem volt ennyi a 35 év alatt. Tehát, hogy amikor erre büszke vagyok, akkor ez azt jelenti, hogy ez egy nagy...
Sokkal több ez, kétszer annyi vagy?
Sokkal. Háromszor annyi, mint a tavalyi, és kétszer annyi, mint a nagy átlag. De ugyanez igaz a másik nagyon fontos ügyünkre, a tehetség gondozása, a tehetséges tehetség utánpótlása, ugye az Országos Tudományos Innovációs Olimpián idén 720 középiskolás nevezett. Az jövőre 1000 lesz. 33 éven keresztül 150 volt az átlag. Elértünk oda, hogy ma Magyarországon 14 és 20 év között majdnem 1000 gyerek végmeri gondolni, mit szeretne megváltoztatni, hogyan, ezt le tudja írni, beadja nekünk egy pályázat formájában, és amikor kiválasztjuk, akkor hajlandó velünk fejleszteni és dolgozni 4 hónapon keresztül.
Na de akkor most azt kéne elemezni, hogy mi történt. Tehát mi történt a tavalyi nem tudom hányhoz képest, miért lett 5-6-szor annyi?
El tudom mondani, egy nagyon szisztematikus partnerfejlesztésbe kezdtünk. Tulajdonképpen a fiataloknál minden olyan civil szervezetet és tehetséggondozó rendszert megkerestünk, akik más területen, mondjuk tudományos területen foglalkoznak középiskolásokkal. Elkezdtük egymást promotálni ebben a dologban. Sokkal direktebb kampányt kezdtünk el a középiskoláknál csinálni, és nagyon fontos, hogy a középiskolai rendszer és a gimnáziumi rendszer vezetői, tehát akik a Klebersberg központban és a szakképzési rendszer vezetői, ők beszálltak egyébként mellénk, és elkezdték sokkal erőteljesebben ezt a dolgot, mert ugye Magyarországnak szerintem a tudományos, az ifjúsági tudományos teljesítménye az zseniális. De az innovációs ifjúsági az nem, az most jön fel. És ugye az látszik ma a világban, hogy mind a kettő nagyon kell. És bocsánat, egy utolsó gondolat, és a Magyar Kereskedelmi Iparkamarával összefogtunk idén először, hogy a nagy díjat is megújítsuk. És ennek az lett a következmény, hogy beszállt a Magyar Nemzeti Bank, az Agrárkamara, beszállt egy csomó szervezet, egy új megközelítés lett, ajánlási rendszer dolgoztunk ki, 246 céget ajánlottak a partnereink, és ebből végül 91 ténylegesen pályázott is.
Na, két dolog. Az egyik az a gyerekekre visszatérve egy pillanatra csak, hogy a tanárok. Mert gimnáziumok, szakközépiskolák, a tanárok, ők mennyire érezték ezt a dolgot magukénak?
Hát idén úsztunk abban a nagyon pozitív érzésben, mivel sose úsztunk korábban, hogy korábban 30-50 olyan középiskolai vagy gimnáziumi tanár volt, aki a szívén viselte az Országos Tudományos Innovációs Olimpia előmenetére, az előkészítését, hogy foglalkozzon mondjuk hétfő délutánonként azzal az 5 csillogó szemű gyerekkel, és bemenjenek a laborba, és csinálj valamilyen kísérletet. Mert ugye mindig innét indul a dolog.
Mert ez kell, hogy akkor pluszba délután.
Igen, igen, és most meg az történt, hogy 230 ilyen tanár sikerült megszólítanunk. Tehát, hogy valójában oda jutottunk el, hogy köszönhetően a Klébezberg központ vezetőjének, a Hajnal Gabrielnek, ugyanígy köszönhetően a szakképzési rendszer vezetőjének, hogy mindenki sokkal fontosabbnak érzi most ezt a dolgot, mint korábban bármikor. És ez azért nagyon fontos, mert és persze ez még egy csomó civil szervezet is jött, aki nagyon professzionális tanulmányi versenyeket csinál, hogy miért ne lehetne egy jól bejáratott tanulmányi versenyen feldobni azt a kérdést is egyébként egy középiskolai vagy gimnázium tanárnak és fiatalnak, hogy nincs-e kedved leírni, mondjuk, hogyha egy innovatív ötleted van, hogy azt hogyan szeretnéd végigcsinálni?
A másik kérdés, mert szó volt arról, hogy beszállt a Nemzeti Bank, meg nem tudom kicsoda, és rengeteg vállalat, cég, startup cég, stb. Jött össze. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon sok ilyen innovatív vállalat van, és ez látszódik is?
Jóval több, mint amit sokan gondolnak. Ez az első gondolatom. A másik, hogy és szerencsére most ezzel az újfajta megközelítéssel előhoztuk az árnyékból ezeket a cégeket. Tehát, hogy nagyobb kedvet kaptak, mert ugye ez mindig ilyen, hogy mi az értékajánlat. Tehát miért foglalkozon egy cég mondjuk egy 5-10 oldalas pályázat összeállításával, szálljon rá akár csak 4 órát az életéből, vagy a működéséből arra, hogy beadja ezt a pályázatot. Hát azért, mert tulajdonképpen megemeltük a kimeneti pontot is. Tehát azt mondjuk, hogy aki egyébként ilyen típusú díjat kap, és akkor itt a partnereink felajánlottak egy csomó plusz szolgáltatást, az exportpiacra jutástól kezdve a Nemzeti Innovációs Ügynökség. Aztán ott van a szabadalmi hivatal, aki ingyenes szabadalmi kutatás, szabadalmi támogatást ajánl fel. Elkezdtünk arról beszélgetni, ugye is a Nemzeti Kutatásfejlesztési Hivatal korábban már eldöntötte, hogy a kiemelt dicséretes és 10 díjazott az egyébként a magyar forrásból finanszírozott pályázatoknál pluszpontot kap. Tehát összeraktunk egy olyan támogatási struktúrát, ami túl a büszkeségen, túl a marketing lehetőségen, ami egy ilyen nagy díj jelent, valójában a cég működését is támogatja. És most jön a lényeg, mert ennek sok-sok eleme korábban is megvolt. De azzal, hogy ezt nem csak mi mondtunk el a világba hangosan, tehát a Magyar Innovációs Szövetség, hanem rajtunk kívül még 5-6 másik szervezet is, így sokkal több fül meghallotta.
Végül is az innováció egy cég számára miért fontos?
Ma már egyértelműen mindenki ugyanazt mondja, hogy az innovatív vállalkozás könnyebben talál okos munkaerőt, sokkal jobb a munka és a termelékenysége, munkahatékonyság a termelékenysége, jóval nagyobb az árbevétele. Ugye most már csináltunk ilyen méréseket, hogy a nem innovatív és az innovatív cégek között, de ilyen brutális különbségek vannak.
De ez hogy két cég, amelyik ugyanazzal foglalkozik, és akkor
igen,
az egyik...
Igen, csak az egyik mondjuk terméket fejleszt és szolgáltatást fejleszt, a másik meg csak a legalapabb beszállítói szinten működik. A kettő között óriási különbség van, mondjuk legyen 200 fős cég, hogy egyszer legyen elképzelni, az egyik 100 fős cégben 99 végrehajtó munkaerő van, a másik cégnél meg mondjuk 80 és 20 olyan, aki azon gondolkodik, hogy ezt lehet-e színesebben, jobban, olcsóbban, gyorsabban. És onnantól kezdve a két cég között pont az lesz a különbség, hogy lehet, hogy a 80 plusz 20-as rendszernél annak a munkaerőköltsége 10%-kal több, de a termelékenységenek 60%-kal jobb. Mert azért, mert van saját terméke, vagy van saját szolgáltatás eleme, vagy egyáltalán csak egy design elem van abban, amit létrehozott, ami a sajátja. És akkor onnantól kezdve azt a terméket ő már biztos, hogy jóval drágában tudja eladni, mintha egy legalapabb beszállítói szinten tenné ezt valaki. És tulajdonképpen ennek a képességnek a felépítése egy cégnél, ezt nem mondom, hogy könnyű, mert ez egy hülyeség. Tehát ez kudarcokkal jár.
Na de hogy? Oda megy valaki a céghez, és azt mondja, a gyerekek, ezt így kell csinálni, vagy a cég, amelyik korábban ezzel nem foglalkozott, egyszer csak ráébredt, hogy hoppá, Piroska, mégiscsak így kell csinálni, mondja a titkárnőnek az ügyvezető, és elindul, vagy hogy?
Szerintem mindenféle verzió igaz abból, amit mondott. Tehát van, amikor az ügyvezető, de van, amikor a menedzsment dönti el, hogy ezt a fajta képességet tudatosan építi fel. Van, amikor olyan piaci kényszerbe kerül egy cég, hogyha nem változtat az eddigi működési logikán, akkor valószínűleg hanyatlani fog. Tehát azért van ezt sose felejtsük el, a piaci kényszer gyönyörű erejét ebbe a dologba, és hát azt se felejtsük el, hogy igen, vannak kívülről jövő támogatási rendszerek, az akár állami, finanszírozási, külső piaci, kockázati és tanácsadó is.
Meg lehet ezt tanulni? Tehát egy cég azt mondja, hogy igen, én ezt akarom. Hogy?
Egyértelműen. Ezt megint csak vissza tudom csatolni az előző munkahelyem emlékeiből. Ugye akkor nagyon eldöntöttük azt a Nemzeti Kutatásfejlesztési és Innovációs Hivatalnál, hogy nagy feladatunk, hogy háromszorosára növeljük azon cégek számát, akik pályáznak. Na most ezt úgy lehetett elérni, hogy csináltunk a nagyon komplikált kutatásfejlesztési pályázatok mellett egy belépő szintű, egyszerű pályázati konstrukciót is, hogy egyáltalán a kisebb vállalkozások, vagy a korábban soha nem innoválók, találkozzanak először ezzel a témával.
Jaj, ez bonyolult, ezt nem csinálom, mondták.
Igen, de elértük azt, hogy háromszor annyi cég lépett be a rendszerbe. És ugye ez egy folyamat. Az első kis fejlesztési folyamat után jön a nagyobb étvány. Aztán persze beleszaladnak elég gyakran a közepes méretű, már egészen komolyan fejlesztő cégek, hogy elkezd boxolni a stratégiai fejlesztés a hétköznapi feladatokkal, és nagyon gyakran egyébként a hétköznapi legyőzi a stratégiai fejlesztéseket. De ez is egy tanulási folyamat, hogy meg kell tanulni, hogy meddig feszítheted a munkaerőt, a tőkét, a befektetést és a munkaidőt abba az irányba, hogy fejlesz. Én azt mondom önnek, hogy szerintem ez egy 2-3 pályázati ciklus alatt egy cég ebbe beletanul.
Na most, ha egy picit ugrunk a történelemben, akkor az a körülmény, hogy 1945 után, 1990-ig volt itt egy kommunista rendszer, ami egész másfajta módon működött. 90-től változott valami. Mondjuk Ausztriának, meg egyáltalán azoknak az országoknak, akiknél nem volt kommunizmus. Ez egy helyzeti előny, hogy ők ezt magukkal hozták már a történelemből?
Hát persze, és ez egyébként, ha belegondol, nagyon egyszerű, egyetlen könnyű kis mondatom van. Hát a magántulajdonos teljesen másképp gondolkodik bármiről, mint a nem magántulajdonos. Tehát amikor egy állam által felépített struktúra van állami tulajdoni rendszerben, ott, hogyha nincs nagyon nagy szerencséd abban, hogy éppen a vezető az egy vátesz, egy csillogó szemű innovátor, akkor esélytelen. Hát amikor az ember nem érzi a sajátjának azt, amit csinál, és ez egyébként maga a munkavállalóra is igaz, nem csak a tulajdonosra.
A nagy multicégek mind ilyenek. Tudnilik, hogy nincs tulajdonos. Tehát van egy vezetőség, nincs tulajdonos, mégis innovatív cégek.
Igen, de a tulajdonosok, akik ugye nincsenek a háttérben.
Hát mondjuk, a részvényesek, igen, vagy,
Igen, mondjuk a menedzsmentnek megfogalmazzák az elvárása itt. És ugye az elvárások mondjuk pont az benne van, hogy építse olyan struktúrát, hogy piacot képes legyen nyerni. Mondjuk az az elvárás veled szemben az adott iparágban, hogy globálisan 5%-kal növeld a piaci részesedésedet.
És ha nem, akkor kirúgunk. Ez a vezérfona?
Így, ennyi. És onnantól kezdve nyilván profi menedzser találnak, a profi menedzser profi struktúrát épít fel, és az ilyen nagyon-nagyon tőkeerős vállalkozásoknál ott azért is hívom tőkeerősnek, ott van az a pénz, amit egyébként lehet próbára tenni ilyen esetben.
Persze, én meg azt mondom, hogy akkor ott van az ember, aki meg tudja csinálni.
Természetesen. De ugye ahhoz megint, tehát megvan a struktúra, kialakítja az intézményesülését az innováció folyamatának, és megtalálja azokat az embereket a piacról, akik képesek ezt megcsinálni.
Egy félmondatos kérdés a végére. Hol állunk mi Magyarország innováció? Hol állunk mi itt Európában?
Én magunkat a középmezőnyben látom. A középmezőny alján vagyunk, de a középmezőnyben. És tulajdonképpen a bizonyos területeken kiugró teljesítményre vagyunk képesek, úgy generálisan pedig a középmezőny alján vagyunk nagyjából most.
És jövőre?
Szerintem azok a folyamatok, amelyek most zajlanak, azok, és nem csak a divatosság az innovációnak, hanem most már azért a túlélési képességről szól, és egyébként most nagyon érdekes, de már ez egy következő műsor lehet, hogy a mesterséges intelligencia, mint eszközrendszer hogyan fog ebbe az egész struktúrába belépni, és mennyire fogja megváltoztatni. Tulajdonképpen szerintem gyorsul az alkalmazkodási kényszer.
Reméljük a legjobbakat. Kedves hallgatóink, kedves nézőink, ezt azoknak mondom, akik a YouTube-on figyelnek minket. Műsorunk vendége Birkner Zoltán, a Magyar Innovációs Szövetség társelnöke volt. Köszönöm, hogy itt volt, és akkor itt folytatjuk. Technikus kollégám Fülöp Csaba és Polc Péter, a szerkesztő Sályi András. Köszönöm figyelmüket, a viszonthallásra.